Sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit az Úr Jézus nevébe. Keressük ki délutáni igénket. Kolossébeliekhez írt levél harmadik rész, első négy versét fogom olvasni. Pál levele a Kolossébeliekhez írt levél, harmadik rész, első négy versét. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Uram, köszönjük ezt a drága igét, köszönjük azt, hogy te szólni akarsz ma ebből hozzánk. Kérlek, nyisd meg a mi szívünket, lelkünket, fogadjuk be ennek az üzenetét. Amen. Tessenek helyet foglalni. Pál sokat tanít arról, hogy hogyan kell, vagy hogyan kellene új életet élni, új életet folytatni, és folyamatosan új életben maradni a Krisztussal. Ez az egyik legismertebb vagy leghíresebb szakasza ennek az üzenetnek. Akik feltámadhatok Krisztussal, az odafentvalókkal törődjetek. Sok mindennel törődünk, és sok minden meghatározza a mi gondolkodásunkat, és sok befolyásoló tényező van, ami hatást gyakorol, vagy hatást gyakorolhat az életünkre. Sokan beszélnek arról, hogy van tudatos kereszténység, talán ez a legjobb, de keveset beszélünk arról, hogy van tudatlan kereszténység is, és sajnos ebből van több. Az ilyen fajta hívő emberből van több, mert nem tudatosan élik meg a hívő életüket, ezért akarva, akaratlanul hat rájuk az a világi szellemiség, amiben élünk. Ezért van az, hogy gyenge a kereszténység, ezért van az, hogy gyengék bizonyos gyülekezetek, vagy esetleg haldokolnak, ki is pusztulnak, vagy ezért van, hogy nincs ereje a Krisztusnak ezen a földön. Nem azért, mert az apostoli kor lezárult, és Istennek úgy tetszett, hogy nem működik kegyelmi ajándékok sokasága, vagy nem működik Istennek az ereje, hanem arról van szó, hogy megalkusznak emberek a bűnnel, megalkusznak a világi szellemiséggel, ezért nem működik bennük Istennek a lelke. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Sok mindent keresnek az emberek. Apukám, mikor azt mondta, hogy gyerek voltam, hogy elmegyek pénzt keresni, és mutatta, hogy még gyárban dolgozik, úgy képzeltem el, hogy abban a 6 emelet magasnyi épületben rengeteg föld van, amit a főnök teleszort, hogy a pénzeket így eldugta, és rengeteg földet ráhordtak, és a munkások azt keresik. Ez a kép addig élt benne, még volt egy nyílt nap, bemehettünk gyár látogatásra, és láttuk, hogy nagyon komoly esztályú gépek dolgoznak ott, marógépek, és nagyon nagy szintű CNC-s munkákat végeznek ott több százan abba a gyárba. Nem tudtam, mit jelent az, hogy pénzt keresni, mert hogy dolgoznak az emberek. Hogy lehet ott munka mellett pénzt keresni? Hát ez ilyen komoly filozófiai kérdéseket vetettem fel 5-6 évesen. Sokan keresnek valamit, valaki pénzt keres, valaki pénz után megy, valaki a boldogságot keresi, valaki a szerelmét keresi, valaki az álomházat keresi, valaki az álomautót keresi. Sok mindent lehet keresni, ami evilági és evilágig érvényes, evilágig tart. Ahogyan jöttünk, úgy kell elhagyjuk ezt a világot, nem vihetünk magunkkal semmit, ami materiális, ami fizikai valóság. Ezért mondja Jézus, hogy gyűjtsetek mennyei kincseket, ott, ahol a rozsda és a moly meg nem emészti. Érdekes, a görög szöveg ott azt írja, hogy mert itt a világon a rozsda és a moly már megette, már elrozsdásodott. Isten úgy néz e világnak a fizikai javaira, áldásaira, hogy az már múlt. Volt egy tanárom, mindig viccelt fel, amikor a folyosón találkoztunk, hogy Kovács magának múltja van ebbe az iskolába. És fél évkor ez izgalmas volt ez a mondat. Isten így tekint erre, de aztán leérettségiztem. Isten így tekint erre a világra, hogy már múltja van, nincsen jövője ennek a világnak, el fog pusztulni. Nem hiszem, hogy 2012-ben, bár lehet, hogy 2012-ben elpusztul ez a világ, maga az Úr Jézus sem tudja. Mi sem tudjuk, és a maják sem tudják, és más okosnak látszó emberek sem tudhatják, de ennek a világnak múltja van, jövője nincs. De te neked lehet jövőd. A te életednek lehet jövője. Lehet örök élet a te életedből. Oda fent valókkal keresetek. A csia fordítás jobban visszaadja az eredetit. A ti eszetek azon járjon, ami fent van a mennyekben. Azon gondolkodjatok. Azon elmélkedjetek. Neked mind jár az eszed. Mik azok a gondolatok, azok a kérdések, amik feszegetik nap, mint nap az elmédet? Mik azok a kérdések, amiket meg akarsz válaszolni? Rengeteg kérdésre nem találunk választ. Nem ad a világ választ bizonyos kérdésekre. Vannak olyan kérdések, amiről a Biblia is hallgat. Titok az. De arra a kérdésre, hogy mi az életnek az értelme? Mi van a halál után? Mi van én velem? Miért élek ezen a földön? Mi a feladatom? Ezekre a kérdésekre igenis választ találunk a Bibliából. Jézus életének volt célja, volt mértje? Volt. Mert elvégezte Golgotán azt a váltságmunkát, amiért Isten elengedi neked, elengedi nekem. Elengedi a bűnös és megtért embereknek a vétkeit, a hiányosságait, a gyarlóságait. Krisztus átokká lett értünk. Vagy a másik helyen olvassuk, Áron vétettetek meg. Mind jár az eszetek? Ha valaki alkalmazottként dolgozik, szerződésében van egy nem szeretett bekezdés, amikor arról van szó, hogy kötelességek. És a munkaadó leírja, hogy mik a kötelességek, mit kell elvégezni azért a havi 500 000 forintért, amit keres valaki alkalmazottként, vagy kevesebbért. Ti kevesebbért dolgoztok, úgy hallom. Vagy többért, nem tudom. De nem szeretjük ezeket a mondatokat olvasni, mert igenis meghatározza a jelenünket, meghatározza a dimenziónkat azon a munkahelyen. És ebben a bekezdésben le vannak olyan dolgok írva, hogy mi tartozik a munkakörbe. Ha valaki átmenne a szomszéd céghez dolgozni, egy, nem kapni érte fizetséget, de dicséretet sem, attól a cégtől, aki őt alkalmazza, miért? Mert a másik, a konkurens cégnek végzi a munkát, ráadásul ingyen. Áron vétettetek meg. Kihez tartoztok? Ki az, aki munkát ad nektek? Ki az, aki ellát benneteket eszközökkel? Azért van a munkaköri leírás többek között, hogy ne úgy menjünk be reggel dolgozni, hogy hát bejöttünk, de mit kéne ma csinálni? Mi az én feladatom? Ezen nem kell gondolkodni, ez le van írva, ez már ki van találva. Azt a munkát el kell végezni. Az üdvösségedet, a megmenekülésedet nem kell kitalálni. Nem kell azon gondolkodni, hogyan juthatok én be a mennybe, mert ez már ki van találva, le van írva a Bibliába. Isten Krisztus által elvégezte ezt számunkra. Nekünk ebbe hinni kell. Nekünk ebbe hinni szabad. Ahogy egy munkaköri leírást vagy elfogadsz, vagy nem fogadsz el. De ha nem fogadod el, nem kapod meg azt az állást. Vagy nem tartanak meg téged azon a munkahelyen. Miért? Mert ez így van rendjén. Isten igéjét, ha valaki nem hiszi el, nem kapaszkodik bele, nem engedi, hogy az ige átformálja az életét, akkor nem juthat üdvösségre. Nem nyerheti el azt, amiről a Biblia beszél. Jézus felment a mennyekbe, Márk 16:23-on olvasunk elől, erről ott áll Istennek a jobbján. Közben jár, értünk emberekért. Közben jár azokért, akik még nem hisznek benne, és közben jár azokért, akik már elfogadták őt, követik őt, és a sátán megerősített erőkkel támadják a hívő embert. Miért? Hogy kiragadja őket Krisztus szeretetéből. Azt mondja Pál az előző részben, a 18. versben, ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyolok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik. 20-as vers. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezőek? Ne vegye el tőletek a versenydíjat az. A sátán mit csinál? A sátán által mozgatott emberek mit csinálnak? Alázatosak. Úgy tesznek, mintha. Krisztus hiába halt meg, hogyha a törvény által van a megigazulás. Krisztus hiába halt volna meg, ha nem kegyelemből is ingyen, számodra ingyen volna a kegyelem. De Krisztus áron vett meg téged. Krisztus kifizette azt az árat, ami most már neked ingyen van, amit el kell fogadni. Ha Krisztussal együtt meghaltunk, akkor nem kötelező ránk nézve az, ami e világ emberei részére kötelezőek. Az én munkaköri leírásom megszűnt, amikor felmondtam annál a bizonyos cégnél. És kaptam egy papírt, ami igazolja, hogy én már nem ott dolgozok. Nem kell 7:30 megjelenjek bizonyos helyen, nem kell kimenjek ügyfelekhez, nem kell az autóra vigyázni, mert le is kellett adni azt az autót. Az nem érvényes számomra, az a munkaköri leírás. Miért? Mert nem ott dolgozok. Nem ott vagyok alkalmazott. Krisztus áron vett meg titeket. Az előző munkaköri leírás, ami a világ számára kötelező. Mit kell péntek este csinálni? Bulizni. Mit kell szombat este csinálni? Inni. Mit kell a lányokkal csinálni? Azt. És a fiúkkal? Amazt. Mit kell csinálni az öregekkel? Öreg otthonba tenni? Mit kell csinálni a fiatalokkal? Kulcsot neki ki az utcára? Ezt mondja a világ. Ezt gyakorolja ránk. Hallgassatok hírek. Azt nem kell, azt úgyis tudjátok, hanem reklámokat. Nézzetek reklámokat. Mit közölnek ezek a kis filmek? Így vagy amúgy kell élni, és hogyha végképp kiégtél, és mielőtt meg nem halsz, egyél ilyen olyan nyugtatókat, gyógyszereket, hogy ne fájjon. Mit mond ezzel szemben a Biblia? Ne éljél úgy, hogy kiégjél, hogy olyan nyugtatókat kelljen majd szedni, hogy függő leszel tőle. Az egy áll megoldás. Van több gyógyszerész ismerősöm, és érdeklődtem tőle házasság előtt, hogy hogyan kell ezt jól megélni, és azt mondták, hogy én gyógyszerész vagyok, mindent. Mindent, de ne gyógyszert vegyetek. De mondom, miért? Hát ti gyártjátok, hát én megbízok benned. Igen, de azt mondja, a gyógyszerben ne bízzál meg. Nyilván van egy olyan helyzet, amikor kell ezt használjuk, kell ezzel éljünk, de azt akarom ezzel mondani, hogy ami számunkra már nem kötelező. Ha valaki nyugtalan, nem tud aludni éjszaka, mert a lelke háborog, valami gond terheli, olvass el a 4. Zsoltárt. Esti imádság ennek a Zsoltának a címe. Volt egy barátom, aki küszködött rémálmokkal, okult háttérből tért meg, és többször foglalkoztam vele, nem szabadult meg ezektől az álmoktól, és mondtam, van egy keresztény pszichológus testvér, aki a teológián tanít, Veres Sándornak hívják, ez egy nagy doktor, ő alkoholizmusból szabadult, a felesége is, és felkerestük a Sanyi bácsit, mondtam, hogy egy barátomat elvinném, mondta, hogy nyugodtan elvihetem, de előtte megkérdezi, miről van szó. Elmondtam a történetet, a problémát, és azt mondta, hogy ja, csak ennyi, akkor olvassátok le a 4. Zsoltát, és imádkozzatok. És megszabadult ez az ember. Pszichológusnak a nagy szakmai tanácsa, térjél meg ebből, higgy a Krisztusban. Ezért élezem ki ennyire, hogy a világ által felkínált megoldások nem biztos, hogy jó és végleges gyógyulást, megoldást jelentenek. Nem kötelező számotokra. Azt írja az ige. Az, hogy Krisztusban szabad vagyok, az nem azt jelenti, hogy Krisztusban úgy vagyok szabad, hogy azt teszek, amit akarok. Nem én vagyok a rendőr főnöknek a fia, hogy bármilyen gyorsan hajthatok a városba, apu úgyis eltépi a feljelentést. Ez nem így működik. a bűntől szabadnak lenni, az azt is jelenti, hogy a gondolkodásmódom is szabad attól, hogy én bűnt kövessek el. A gondolkodásmódom is megszabadul attól, hogy én olyan dolgokat tegyek, ami e világra nézve kötelező. Mi van azzal a gyerekkel, aki osztálykiránduláson nem iszik? Hát lát sok mindent, és dolgozhat sok ember után. És amikor másnap mindenki kihozzanodik, kiközösítik, hogy te nem ittál velünk, te nem őrjöntél velünk. Persze, hogy kihívás hívőnek lenni. Persze, hogy ciki hívőnek lenni. Persze, hogy amikor komolyodik a helyzet, és nem osztálykiránduláson kell inni, vagy nem inni, vagy a lányokkal szórakozni, vagy nem szórakozni, hanem amikor a felnőtt életben sokkal nagyobb, és akár pénzügyekben is érintett döntéseket kell meghozni, hogy én ezt a munkát főnök nem vállalom el, mert nem tiszta munka. Ehhez én nem adom a nevemet, mert én hívő ember vagyok. De akkor fel kell neked mondjak. Nem baj, felmondok. Nem is hallottam, hogy bezártak itt több autós boltot Egerbe, mert olyan csalásokat végeztek el, ahol több bankot is magánembereket megkárosítottak. És most azok is bajban vannak, akik ott alkalmazottak. Gondold végig, hívő emberként benne vagy egy ilyen csalásba. Azért, mert a főnököd rá kényszerít. Így sincs munkád, hogy végül az adóhatóság felszámolja a céget. De mi jobb? Krisztus miatt szenvedni, és egy új munkahelyért imádkozni, vagy a vádlottak padján nem Krisztus miatt szenvedni, hanem a bűn részesség miatt. Gondoljuk végig, hogy a mi döntéseinket hogyan hozzuk meg. Krisztussal, az odafent valókkal törődünk, a mennyei dolgok határozzák meg a cselekedeteinket, vagy e világ dolgai kötelezőek ránk nézve is, és e világ dolgait követjük, e világ dolgait tesszük. Azt mondja Pál, Krisztussal együtt feltámadtatok. Ki tud feltámadni? Hát aki előtte meghal. Hát élő embert én még nem láttam feltámadni. Az max felébred az álmosságból. Halottat láttam már feltámadni. Ismerek is egy ember Debrecenbe. YouTube-on azt hiszem fent van a bizonyságtétele. A debreceni életgyülekezetnek a tagja. Kovács, nem tudom, hogy hívják a fiatalembert. Ő meghalt, és ő feltámadt. Nem temették el, nem úgy támadt fel, mint az Úr Jézus, hanem a halála után imádkoztak érte, mert nem tudták újraéleszteni, ahol ő meghalt, és Isten visszaadta neki a lelkét. Visszament a testébe a lélek, és felkelt. Pénteken is találkoztam vele egy koncerten. És örülök, hogy él, és egy 25 éves fiatalembernek megfelelően mozog, olyan erőben és egészségben van. Ez most történt 2 éve. Akit érdekel, annak a linket majd megmutatom. Aki meghal, az fel tud támadni. Minek kell nekünk meghalni? Pál azt mondja Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem kell nekünk elmenni a húsvét szigetekre, hogy megfeszítessük magunkat, hanem magunkat, az énünket, az egónkat kell megfeszíteni. A megfeszített embernek az egyik tulajdonsága, hogy nem tud a szabad akaratából dönteni, mert keze lába oda van verve a fába. Ki van feszítve a teste, nem tud onnan lejönni, csak holtan. Meghaltatok a bűnnek, hogyan élhettek még abban, mondja Pál Róma 6:2-ben. Hogyan élhettek még a bűnben, ha annak már egyszer meghaltatok? Az az ember, aki meghal, az többet nem fogja a ruháját használni, nem fogja az autóját, a házát, a balatoni nyaralóját használni. Miért? Mert eltemették. Nincs többé ezen a világon. Mi meghaltunk a bűnnek, de mégis a bűnben élünk. Hát hány halott emberrel találkozol te az utcán, hogy jön veled szembe? Egyel sem, hál' Istennek, mert mind élő ember, aki veled szembe jön az utcán. A halottakat eltemetjük. A halottak nincsenek többé. Ha te megtérsz egy bűnből, megszabadulsz egy kötöttségből, az többé nincsen számodra. Oda van szegezve. Azt mondja Pál, keresztre szegezett adós levél. Azaz adós levél nem érvényes többé rád nézve. Nincs többé hatása az életedre. Csak akkor, ha leveszed a keresztről. Csak akkor, hogyha visszamész abba az állapotba. Hogyan védekezhetünk a mi bűneink, a mi kívánságaink ellen? Van egy nagyon szép város, Filippinek hívják, és még szebb volt abban a korban, amikor a római császár veteránokat telepített oda, akik túlélték a háborút. Ez már egy fél siker. A másik siker az, hogy ők római állampolgárságot nyertek, egy mini Rómát hoztak létre Filippi városában, és ezek az emberek büszkék voltak arra, hogy római katonák voltak, büszkék voltak arra, hogy ők római állampolgárok, és hogy olyan kiváltságban, olyan gazdagságban élhettek, mint az igazi nagy Rómában a polgártársaik. És ebből a környezetből térnek meg emberek, és Pál azt írja nekik, hogy ne arra legyetek büszkék, hogy ti római polgárok vagytok, hanem hogy a mennyben van nektek állampolgárságotok. Hogyha ti meghaltok, amit itt kell hagyni, akkor van sokkal jobb, sokkal értékesebb. És azt mondja az igen, azokra nézve, akik nem így gondolkodnak, nem Krisztus keresik, hogy az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk. Férfiak, hány és hány férfi kollégátok beszél arról, hogy hogyan paráználkodik? Ez nem gyalázat. Ezt teszik. Hány és hány férfi kollégátok beszél arról, hogy hétvégén hogyan rugott be, és hogyan tette tisztává, vagy tisztátalanná a nappalit otthon. Ez nem gyalázat, mint inkább dicsekedni való. De ezzel dicsekszenek, mert nem tudnak mással dicsekedni. Nőkkel nem beszélgetek ilyen dologról, úgyhogy nem tudom, hogy a nők mit csinálnak, de én úgy gondolom, hogy egy istentelen nőben is megvannak azok a gyalázatos dolgok, amiket el tud követni. És Pál írja a filippi gyülekezetnek, hogy a végük kárhozat, mert földi dolgok után mennek, földi dolgokat tesznek, és földi dolgok határozzák meg a gondolkodásukat és a cselekedeteiket. De nekünk van mennyei polgárjogunk. Nem az a baj, hogy Egerben élünk, és ez nekünk jó. Nem az a baj, hogy szeretünk Egerben élni. Nem az a baj, hogy szépnek tartjuk ezt a várost, hanem az a baj, hogyha ez fontosabb és kiemelkedőbb helyet foglal el az életedben, mint az, hogy mennyei állampolgár vagy. Ha valaki találkozott már igazi büszke emberrel, azok a svájciak. Olyan büszkék az útlevelükre, hogy piros színű, és egy fehér kereszt van rajta, hogy ők ezt bárhol felmutatják a világon, akkor az emberek így, te svájci vagy, jó, akkor te svájci vagy. Ez nem tudom, mit jelent, vagy ők hogyan gondolják ezt, hogy ők jobbak, mint mi, de ők büszkék arra, hogy piros színű útlevelük van, fehér keresztel. Mi vagyunk ennyire büszkék. Bátran vállaljuk azt, hogy nekünk meg mennyei útlevelünk van, vagy mint ahogy a magyart odaadjuk külföldön, hogy hungari. Nem lopunk, csalunk, hazudunk, csak engedj minket át a határon. Földi dolgokat keresünk, vagy mennyei dolgok után megyünk. Földi dolgok azok, amik meghatározzák a gondolkodásunkat, vagy mennyei dolgok azok, mert meghaltok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Meghaltok. A keresztény teológia szerint, ami a Bibliából építkezik, minden ember meg fog halni, vagy elragadtatik. Ennek a földi életnek vége kell, hogy legyen. Nem egy körkörös a keresztény gondolkodás, és nem egy körpályára állította az embert, hanem egy lineális szakaszra. Valahol belépsz a történelembe, megszületsz apukád, anyukád segítségével, éled az életedet, és valahol egy halál állapotával kilépsz ebből a világból. A világ megy tovább, de te nem. Meghaltok, de a ti életetek el van rejtve Krisztusban. Istennél. Ez az élet nem a biosz. Nem a biológiai élet, és akik keddenként szoktatok járni, nektek már többet beszéltem erről, hogy a biosz és a zoé között a különbség az, hogy a biosz az a húsvér az a zöld növény, meg a nem tudom milyen finom piros alma, ez a biológia, ez a biosz, ennek vége lesz valamikor. Ha ezt egy hétig nem locsolnád, vagy két hétig, ságulna. Négy hét után meg ki is pusztulna víz nélkül. Próbálj egy hónapig nem enni, nem inni. Karácsonyt nem is fogod tölteni. Mert ennek a biosznak egyszer vége lesz. De az örök életnek, a zóénak nincsen vége, mert az isteni örök élet. És aki meghal önmagának, Krisztussal együtt fel fog támadni. Jézusról olvasunk olyan igéket, hogy majd valamikor meghalt 56 évesen, vagy 86 évesen? Nem. Lázár később meghal, akit feltámasztott. És az a kislány is meghal. Mások is meghalnak. És az én ismerősöm is lehet, hogy meg fog halni előbb vagy utóbb, aki feltámadt és visszajött az élők közé. Akit a mentősök, az orvosok újra élesztenek, azok is meghalnak. Voltam olyan temetésen, ahol újra élesztettek valakit, és néhány évvel később mégis meghalt. Meg fog mindenki halni ezen a földön. De a reménység ott van bennünk, mert az Úr Jézus elment a mennybe, hogy helyet készítsen a számunkra. És mit mond a tanítványoknak, ahova most én megyek, oda ti még nem jöhettek. De majd el fog jönni az idő. Péternek van egy földi gondolkodása, ezt még szeretném elmondani. Péter, a tanítvány, ugye megy Jézus elől, tanítja a hallgatóságot, a tanítványokat, és arról beszél, hogy ő meg fog halni. Jézus nagyon jól tudta, hogy ő Isten ember, ember Isten is, az emberekkel mi szokott lenni? Az előbb mondtam, meghalnak. Jézus tudja, hogy meg fog halni a kereszten, és elkezdi felkészíteni a tanítványokat. És Péter mit mond? Uram, ez veled nem történhet meg. Hát majd mi megvédünk, majd mi... És adja ott az ötleteket. És mit mond neki Jézus? Olyan lelki gondozói hozzáállással így leülteti, meghallgatja. Hadd beszélje ki magát, nehogy megsértsük. Se puszi, se pá, távozz tőlem, sátán. Ide mögém vissza. A földi gondolkodás és a mennyei gondolkodás között annyi a különbség, hogy a mennyei gondolkodás annyit mond a földi gondolkodásnak, hogy távozz mögém, sátán. Ne is lássalak. Ne is lássalak. És Péter be kell állni a sorba. Végül meghal ő is Krisztusért. Mártír halált hal. Azt kell, hogy lássuk a Bibliából, hogy azok az emberek, akik földi módon gondolkodtak, de megtértek és megértették azt, hogy Krisztussal van örök életük, készek voltak az életüket is odaadni. Mike Sámuel azt mondta, hogy az első gyülekezetben egy ifjúsági alkalmam, vagy konferencián arra készítették fel a frissen megtérteket, a fiatalokat, hogy hogyan kell meghalni Krisztusért. Egy mai ifjúsági órán, egy mai ifjúsági konferencián meg, hadd nem mondjam, milyen témák vannak. Jó témák, de kicsit messze áll attól, hogy kész vagy-e meghalni Krisztusért. Te mire készülsz? És itt hadd hozzam vissza az első gondolatot. Tudatos és tudatlan keresztény. Tudatlanul tingi-tangozol itt az imaházban, a gyülekezetben, elérsz 50-60 évig a gyülekezetbe úgy, hogy azt se tudod, minek jársz ide, vagy mit kell itt csinálni. Vagy tudatosan keresed azt, ami, vagy aki fent van. Tudatosan keresed azt, hogy mi itt a földön a feladatod, mert te az odafent valókkal törődsz, mert a mennyei kincs az nem fog megrohadni, a mennyei kincs az nem fog inflálódni, a mennyei kincs az nem fog kifolyni a kezedből. Az a pénz, amit a gyerekek a szüleiknek adnak, hogy vigyázzanak rá, azok a pénzek nem szoktak Marsokiba és Balatonszeletbe átalakulni. Az a pénz, amire a gyerek vigyáz, az hamar befektetődik ilyen hasznos dolgokba. A te kincseidet hol őrzöd? Saját magadnál? Vagy oda mered adni Istennek, hogy Uram, majd te add nekem vissza, amikor erre igazán szükségem van. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt is megjelentek dicsőségben. Igen, a komoly hívő élet a szenvedéssel jár. A tudatlan kereszténység az nem jár szenvedéssel. A tudatos kereszténység az igenis szenvedéssel jár. Nem azért, mert az a nyűk, hogy imáházba kell jönni. Az a nyűk, hogy most mondjak fel, mert tudom, hogy lopcsal, hazudik a cégem, és ebben én is bűnrészes leszek, akkor, ha lebukik a vállalat, akkor rólam is ki fog derülni, hogy én is lopok, csalok, hazudok. Vagy azt mondom, hogy én ezt nem vállalom, és elmegyek egy olyan helyre dolgozni, vagy elmegyek úgy pénzt keresni, hogy ne kelljen nekem bűnrészes, bűntársként tovább lenni. Vannak nagyon komoly és nehéz vizsgák iskolákba, főiskolákon. Hogyan éljük meg ezeket a nehéz vizsgákat? Megpróbáljuk megtanulni, és azt mondjuk, hogy nem baj, ha leromlik az átlagunk. De én nem akarok puskázni. Kérdezték többen tőlünk, teológusoktól, vagy lelkészakosoktól, hogy hát nekünk miért nem olyan jó az átlagunk, mint egy-két embernek a teológián. Járnak oda többen, akik mi nem megtértek különböző egyéb szakokra, és mondtuk, hogy azért, mert mi nem puskázunk. És ennél a tanárnál a hármas az már jó jegy. De hát nektek ebből van ösztöndíj, nektek ebből van bevétel. Igen. Akkor 5000-rel kevesebb lesz a havi pénz. És akkor mi van? 5000 forintért eladjuk a lelkünket. 5000 forintért feladunk dolgokat. Sok bibliai történet van, amikor a földi javakért valaki feladja a lelki nyugalmát. Olvassátok el ezeket a történeteket. Azt mondja a 2 Korintus 5.14-ben az ige, a felemás házasságról van szó, de nem csak erről. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Tudjuk az igéből, hogy a ti testetek, a mi testünk a Szentléleknek temploma. A Béliál talán ismeretlenebb kifejezés a Bibliába, de a héber eredeti ószövetségben nagyon sokszor előfordul az a szó, hogy Béliál, és ez egy nagyon komoly szellemiség, egy komoly ereje, egy nagy ördögi hatalom a sátánnak, és a Béliál beliek, azok az emberek, akik Béliál beliek, Béliál szellemével átitatottak, ők nagyon nagy gonoszságokra képesek, olyan gonoszságokra, amikor arra csak annyit mondhatunk, hogy ez borzasztó és szörnyű. Mi köze Béliálnak Krisztushoz? A mi lelkünk mivel van tele? Krisztus lelkével, vagy Béliál lelkével? Krisztusiak vagy Béliál beliek vagyunk. Mi köze a hívőnek a hitetlenhez, a világosának a sötétséghez? Egyik a másiknak ellentéte. Ha valóban az odafent valókkal törődünk, akkor a sötétség és a világosság élesen elhatárolódik egymástól. Ha tudatlanul éljük a hívő életünket, és valahogy bemerítkeztünk, valahogy úgy óracsorázgatunk, valahogy úgy ellógunk az imáházba. Nem lesz különbség a világ és a hívő között. Miért? Mert hányan élik tudatlanul az életüket? Kérdezzél meg holnap bármelyik hátizsákos gyereket, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Halmány lila fogalma sincs, hogy mi akar lenni. Sajnos ez a hívőkre is igaz, de azt se tudja, hogy me akar-e házasodni, nem akar, azt se tudja, hogy külföldön vagy belföldön szeretne élni. És kérdezzél meg komolyabb embereket, felnőtteket, mi van a te lelkeddel, a te üdvösségeddel? És sajnos hasonló eredmények fognak születni, mint a hátizsákos gyerekektől, hogy halványilag gőze sincs arról, hogy ki Krisztus, ki a szabadító, ki a megváltó. És te, aki hétről hétre ide jössz, hallod az igét, a Bibliából, a prédikációból, a bizonyságtételekből, a versekből, az énekekből nem térsz meg, nem ragaszkodsz Istenhez, nem ragaszkodsz ahhoz, aki neked életet ad. Az, hogy Krisztussal együtt feltámadtatok, az egy pontszerű cselekedet. egyszer kell megtélni. Utána Galata 2:20-at kell gyakorolni, Krisztussal együtt meg vagyok feszítve a kereszten. És ez folyamatos jelen a Bibliában. Folyamatosan megfeszítve, önmagamat megtagadva kell éljem az életemet. Könnyebb magunkat szeretni, mint másokat. Miért? Hát mert mi jó fejek vagyunk. Mi rendesek vagyunk. Azt nem mondom, hogy én szép vagyok, de feleségem néztem, ő ezt talán mondja rám. Másokra azt mondani, hogy szép. Másoknak azt mondani, hogy szeretlek. Másoknak azt mondani, hogy mi az igényed? Megpróbálom kielégíteni. Megpróbálok feléd szolgálni. Hát az már nehezebben megy. Nagyon érdekes gondolatot hallottam a debreceni egyik lelkipásztortól, a Tóth Sándortól. Azt mondta, hogy ha a Hillsong koncertre ugye elmen 4000 fő durván, több mint 3000 forint volt egy jegy. Ha az a 4000 ember ennyi pénzt fektetne a misszióba, mennyire meg tudnánk mozgatni a világot? És ő kezdett arról beszélni, hogy magunkat szerető hívők vagyunk, mert erre van pénzünk, hogy egy jó koncertet meghallgassunk, hogy együtt énekeljünk ott a dicsőítő csoporttal is, és nem ez a bűn, hogy elmegyünk, és erre időt és energiát és pénzt szánunk, hanem az, hogyha a misszióról van szó, akkor 3000 forintot, pásztor, normális vagy? Az másfél menü a McDonald's-ban. Az egy komolyan moziba egy fél belépő. Most már nem tudom hány liter benzin, mert olyan magas, majd újra ki kell számoljam, de... És akkor rögtön beugranak ezek a panelek, hogy mit vehetünk ennyi pénzen. De ha arról van szó, hogy az én lelki vágyaimat, az én testi szükségeimet, vágyaimat kielégítsem, hát arra 3000 forint. Hát nem téma. Hát akkor jön a zseton. Az odafelvalókkal törődjetek. Mondom ezt elsősorban magamnak is. Hirdetem ezt magamnak is. És azért hozom elétek, mert kell, hogy ebben növekedjünk. Kell, hogy ebben változzunk, mert sok téren ebben hiányosságunk van. Azért, mert nem mindig tudunk így gondolkodni. Azt mondta egyszer valaki egy háladó Isten tiszteleten, nem volt népszerű igehirdető, menjél haza, és nézd meg a lakásodba, a házadba, az udvarodon, a fészeredbe, hogy mi az, amire nincsen szükséged. És ha 10-nél több tárgyat összetudsz gyűjteni, akkor azon adjál túl. Mennyi mindent őrizgetünk, tartogatunk a tűznek, az ítéletnek? Mert milyen van ennek a világnak? Múltja. Milyen van a mi rengeteg tárgyainknak, amiket nem használunk? Hát a mi életünkben is már múltja van, de ha ezzel tudunk másokat megáldani, ha ezzel tudunk másokon segíteni, akkor keressük az odafelvalókat. Keressük azt, hogy hogyan lehetünk áldás más emberek életében. Tudom, hogy ezen a téren sokan gyakorolják a szeretet szolgálatot ebben a gyülekezetben is, és tudnak így gondolkodni. Csak azért mondom ezt, hogy úgy készüljünk neki a karácsonynak, ilyenkor sokan elköltenek rengeteg pénzt, meg hitelt is arra, hogy karácsonyi ajándékokat vegyenek egymásnak, de gondold végig, hogy mire van szüksége annak, akit te meg akarsz ajándékozni. Jövő héten fogok erről beszélni, úgyhogy nem lövöm le a poént, addig az elsőrek is gondolkodjanak erről. Jézusnak van erre egy jó válasza. Befejezésképpen egy Péteri idézetet hadd olvassak. Távozz tőlem, Sátán, után van megtérés. Azt mondja Péter, ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Távozz tőlem, Sátán. Ez az ember megérti ezt a mondatot, ott elhallgat, nem okoskodik tovább Jézusnál, és eltelik néhány év, tized, és leírja ezt a mondatot, hogy legyetek józanok, elméteket készítsétek fel. A bikavér ünnep után van egy pár ilyen érdekes ember a fűbe, lehet őket válogatni. Van, aki borsodival nyomja, borünnepen ez eléggé nagy pofátlanság, de ők nem voltak józan emberek. Tőlük nem kérdeztem meg, hogy merre van az arra, mert tudtam, hogy úgyse tudják. Én akkor frissegri voltam, amikor az ünnep volt, de lehet, hogy többet tudtam meg erről józanul, mint ők híresegriként, nem józanul. Mivel van átitatva a te életed? Mitől vagy részeg? A Szentlélektől? Vagy más az, ami téged részeggé tesz? És ez a Péter megértette, hogy józanul kell lenni azoktól a kötöttségektől, amire Pál azt mondja, hogy rátok nézve ez már nem kötelező, hogy a ti elméteket fel tudjátok készíteni. És így már jobban megértjük azt az igét, amit olvastam, hogy azon járjon az eszetek, ami az odafent valókkal foglalkozik. Hát testvérek, jó gondolkodás nektek erre a hétre, és nekem is legyen megtérés ebből. Legyen szabadulás azoktól a bűnöktől, amik kötnek még bennünket. Túl vagyunk Halloween-en, a halottak napján. Örülök a visszajelzéseknek, sok gyertya került a nem tudom hova, a kukába, vagy majd megy a karácsonyfára, csomagolás nélkül. Megértettétek. Kívánom ezt, hogy ezt is értsétek meg, és legyen ez áldás a ti életetekben. Amen.